kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő héten következik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai. A csütörtökön kezdődő négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Június 10-én a nyitó előadást Vizi János, az érseki papnevelő rektora, egyházmegyei ifjúsági referens tartja, majd aznap este a nyitó szentmisét Ternyed Csaba érsek mutatja be. Átvette Lengyelországtól az Európai Unió tanácsának soros elnökségét Dánia. A december végéig tartó 6 hónapos dán EU elnökség a biztonság javítására, a versenyképesség erősítésére, a zöld átmenetre és az illegális migráció kezelésére összpontosít majd, valamint kiáll Ukrajna katonai és gazdasági támogatása mellett, közölték. Kulcsországnak nevezte Montenegrót Magyarország számára Orbán Viktor miniszterelnök, aki elmondta, az ország uniós csatlakozásának egyetlen akadálya maga az Európai Unió, és hazánk továbbra is támogatja a balkáni ország uniós csatlakozását. A magyar kormányfő munkalátogatáson fogadta Milojko Spajicsot, Montenegró miniszterelnökét, akivel egy infrastruktúra fejlesztési, valamint egy távközlési információtechnológiai egyezményt írtak alá. Hatályba léptek a kormány családtámogatási intézkedései, adómentessé vált a gyermekgondozási díj, új juttatásként bevezették a CSED extrát, és megkezdődött a családi adókedvezmény duplázása. Orbán Viktor Facebook posztban ünnepelte a változásokat, mi erre vagyunk büszkék, hangsúlyozta. Megjelent egy kormányrendelet a magyar közlönyben, amely rögzíti a földgáz árát és mennyiségét az egyetemes szolgáltatók számára 2026. szeptember 30-áig. Ez többek között azt jelenti, hogy eddig változatlanok maradnak a jelenlegi lakossági földgáz tarifák. Az árakat piaci és hatósági árak alapján állapítják meg, a részletes feltételeket a rendelet mellékletei tartalmazzák. A kormány kitart álláspontja mellett és továbbra is fellép az indokolatlan és túlzó áremelések ellen, szögezte le a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert arra reagált, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított az élelmiszerekre, valamint a drogériai termékekre vonatkozó árrés csökkentés miatt. A bankok, a telekommunikációs cégek és a biztosítók után a gyógyszerszektor szereplői is korlátozzák az árakat, 34 nagyforgalmú szabadáras, vény nélküli és 10 vényköteles nem támogatott gyógyszer esetében a kormányzattal való tárgyalás után. Vállalták, hogy az érintett gyógyszerek árát önkéntesen a december 31-i szintre csökkentik vissza, és azt 2026. június végéig alkalmazzák. A kormány megtakarítást rendelt el az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. 5%-ot kell lefaragniuk a bérköltségekből, melyek pontos összegét 15 napon belül határozzák meg, és a cégeknek december 15-éig kell befizetniük. A rendelet azonban kivételeket is tartalmaz, mint például a Magyar Nemzeti Bank esetében. A határozat már megjelent a magyar közlönyben. Elérhető a minimálbéremelés miatti kompenzációs támogatást igénylő felület a Magyar Államkincstár oldalán. Erre azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat. A minimálbér emeléséből származó többletkiadások finanszírozására benyújtható támogatásra ebben a hónapban egyszerűsített elektronikus eljárásban lehet jelentkezni a munkáltatóknak. Fontos, hogy hőseinkre és őseinkre, köztük a huszárokra is emlékezzünk, hogy tudásuk tovább élhessen a mindenkori magyar honvédségben, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Huszár emlékhely avatóünnepségén Szilvásáradon. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, minden háború megszüli a maga hőseit, így történt ez a magyarság háborúi során is. A természeti örökségünk egyik ikonikus helyszínén, a Kis-Balatonon 341 millió forint értékű természetvédelmi fejlesztés veszi kezdetét, jelentette be Rácz András. A projektnek köszönhetően közel 1365 hektárnyi területen javul az élőhelyek állapota és a természeti értékek megőrzésének feltételei, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár. Új pályázat segíti az erdő klímaváltozáshoz való alkalmazkodását, közölt az Agrárminisztérium. Ennek egyik legfontosabb eleme a fafajok és az erdőszerkezet változatosságának növelése, ezt segítik a 10 milliárd forintos keretösszeggel. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Csütörtökön és pénteken még melegebb lesz, a déli területeken akár 39-40 fokot is mérhetünk majd árnyékban ezeken a napokon. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Grillusz Dániel. A kétszeres Kossuth díjas zenész az idén áprilisban ünnepelte 75. születésnapját. Méghozzá két fontos koncerttel, amiken megmutatta szerzői munkásságának minden szeletét. Mindannyiunknak elsősorban a Kaláka együttes ugrik be nevének említésekor, de számára nem csak a Kalákának írt dalai fontosak, hanem egyéb művei is. Így a Teljesség felé, ami Vörös Sándor költői prózája alapján született, vagy a bibliai témájú lemezek, amiknek a szövegét Somonyi Zoltán írta. A Kaláka 1969 óta meghatározó része az életének. Ő az alapítója és a motorja az együttesnek. De van energiája lemezkiadót működtetni és fesztiválokat is szervezni. Most éppen a Kaláka zajlik Egerben, de rövidesen jön a Fatemplom Zalában, és a Kaláka versudvar is kinyit majd a Művészetek völgyében. A 75 évesen is fáradhatatlan művésszel beszélgettem.
Rettentő közhelyes kérdéseket lehet ilyenkor feltenni. Foglalkozol-e a koroddal? Számít ez neked? Gondolsz-e bármire? Mondjuk így, hogy félig meddig kerek évforduló kapcsán.
Hát köszönöm a kérdést, de nem lehet nem gondolni. Megy az idő, az ember öregszik, változnak a körülményei, változik a munkabírása. Persze, hogy törődik vele. Ugyanakkor persze vannak pozitív változások is, egyre mélyül a gondolatvilága esetleg, vagy többet tud valamiről, amit előtte nem tudott. Persze felejt is, szóval nem olyan egyszerű ez. Sok minden van, az egészségi állapot, a szellemi állapot, a alkotóképesség, a energia állapot, hogy mennyire tudok például utazni, mennyire tudok éjszakázni. Régebben, amíg egyetemista voltam, ott kimaradt egy éjszakát, kimaradt. Tehát 75 éves korában nem úgy van az embernek, hogy egy éjszaka valami valami miatt nem alszik, akár beteg, akár valami, akkor azt már megérzi. De hát nem erről szól tulajdonképpen az embernek az élete, legalábbis azt akarná, hogy ne erről szóljon az élete, hanem inkább azokról a pozitív dolgokról, amit meg lehet élni. Az, hogy mi mindig megvan, hogy tudunk örömet szerezni embereknek.
Az, hogy te és a Kaláka együttes mind a mai napig elképesztően aktívak vagytok, ebből következik-e az, hogy egyébként sokkal jobban bírjátok a megpróbáltatásokat? Mert edzésbe vagytok.
Igen, de bizonyára ebben benne van az is, hogyha az ember sikeres valamiben, mondjuk mi ebben a verséneklésben, akkor kialakul egy olyan dolog, hogy amikor azt csináljuk, akkor egyszer megszűnik a többi. Tehát nem tudok fáradt lenni a színpadon. Ez egy olyan természetes létállapot, hogy mi tudom, Arany János vagy Kányadi Sándort énekelünk, hogy akkor úgy teljesen helyreáll a világrendje. Aztán lehet, hogy lejövünk a színpadra, és utána kicsit fáradtabbak vagyunk, mint ezelőtt 30 évvel, de az az állapot nagyon jó állapot, és egy természetes állapot.
Én azt szoktam gondolni, amikor mondjuk így, hogy idősebb művészeket látok a színpadon, hogy megemelem a kalapom, és mondom, milyen nagyszerű, hogy csinálja.
De hát sokkal jobb azt csinálni, mint más néha.
Tudnál más csinálni?
Hát én nem hiszem, hogy 75 év után át lehetne váltani.
Tavaly még a család tudta ünnepelni édesanyját 100. születésnapját, és akkor elmondtad azt, hogy reménykedve tekintesz, és joggal a jövőbe, hát hiszen, hogyha édesanyád ilyen jó állapotban van, és ez fantasztikus 100. életévet megélni, akkor valószínűleg genetikusan örököltél sok olyasmit, ami téged is predesztinálhat egy hosszú, egészségben teli, munkában teli életre.
Édesapám is túl volt a 90-en, amikor elment. Mamám sajnos már nincsen köztünk, de hát 100 év plusz másfél hónapot élt, és nagyon szépen.
Nem lehet, hogy a hosszú életnek, meg az élethez való egészséges hozzáállásnak van egy olyan oka is, hogy ti itt Budán az egész család egy nagy telken, egy nagy házban él, tehát van egy szoros kötelék, egymás segítése, olyan, mint régen voltak a nagy családok, ami már teljesen megszűnt, mint együttélési forma. Ti pedig együtt éltek a lányodékkal, a fiadékkal, édesanyád is itt lakott, Vilmos öcséd is itt lakik a családjával.
Nagybátyám volt az, aki építette ezt a házat. Azóta már ezen a telken 2 ház is van, azt már öcsém építette. És valahogy így alakult, hogy a családtagjai laknak.
Te ide születtél ebbe a házba?
Igen.
És egész életed ebben a házban éled le.
Igen, és nagyon nem bán. Hát amikor megnősültem, akkor talán 2-3 hónapig nem itt laktunk. De aztán ide költöztünk Atával, és azóta itt lakunk.
A Marcibányi téri művelődési ház az igen-igen közel van ide, és te ott nagyon-nagyon sokszor fellépsz, mind a mai napig. Ide jártál a Móricz Zsigmond gimnáziumba, nem messze jártál általános iskolába.
Valóban ehhez a környékhez köt nagyon sok minden. Az általános iskola az a egykori Bármados gimnázium, ami megint ma Bármados gimnázium. Volt ott általános iskola, ott volt a zenei általános is, meg a Móricz gimnázium, én mind a háromban jártam. És ugyanabban az épületben gyakorlatilag. Most már ez a három, ez 3 különböző helyen van. Ez tőlünk gyalog körülbelül olyan 3 perc, tehát olyan evidens volt, hogy oda kerültem. Hát később ugye a műegyetemre jártam, hát az már kicsit odébb volt. A koncertezés pedig ugye a Kaláka az, ahogy mondtuk is, tavaly volt 55 éves, tehát 69-ben alakult. Nagyon hamar találtunk egy helyet, az is itt van egyébként nagyon közelben, a Vízivárosi Pince Klub, ahol eleinte 2 heti vagy havi rendszerességgel játszottunk, és amikor fölépült a Marcibányi téri művelődési ház, akkor még ifjúsági és úttörőházként épült meg, akkor mindjárt a megnyitó játszottunk. Egyébként mi még azt is mondhatjuk, hogy sokszor jártunk oda, mert előtte az egy nagy gödör volt, és ott szánkózni lehetett. És azóta gyakorlatilag, hát ha nem is most már nem minden hónap utolsó szombatján, mert nyári szünetek, téli szünetek, de azért minden hónapban igyekszünk játszani, és nem csak az esti utolsó szombati felnőtt koncertek fontosak, hanem a gyerekeknek is van egy ilyen akció, hogy Kaláka a kicsiknek, de ott csak 50-en vagyunk. És nincsen se színpad, se erősítés, se világítás, semmi, ott az egy tiszta ilyen házi buli hangulat, csak éppen a közönség az 1 és 4 év között van, meg a szüleik ugye elkísérik őket.
Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatta. Volt egy fakatona, fából volt
volt a lova, gyengele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatta. Ha huszár, vavitéz, hadd látom, mennyit kérsz, ha huszár, vavitéz, hadd látom, mennyit kérsz,
százat adj lovamért, ezeret magamért.
Volt egy fakatona, fából volt a lova, gyengele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta, fából volt faragva, a föld is alatt.
Menjünk oda-vissza, hogy Bármados általános iskola, itt már megtanultál több hangszeren is, zongorázni, furujázni, klarinétozni, citerázni. Családi indítatása?
A zenének családi indítatása is van, nem sokat énekeltünk itthon, meg énekeltünk a luteránia kórusban, az a Deák Téri templom, meg a kórus, ahol még mutálás előtt is énekeltünk. Édesanyám is énekelt ott. A Kodály módszer szerint oktató zenei általánosban ott is volt kórus, tehát ott is nagyon sokat énekeltünk. Hát azt túlzás, hogy megtanultam volna, de mondjuk tanítottak zongorázni, már ott klarinétoztam az általános iskolában. A furia az később jött be, az már a gimnázium végén, és a citára meg még később, amikor már volt kalánka, és 71-ben akkor vásároltam az első citárát, mert ugye, ahogy mondtad is, hogy klarinét furulja, hát azzal nem lehet éneket kísérni. Gitározni nem tudtam, zongora az nem igazán passzol a kalánkába, az egy másfajta hangzásvilág, viszont a citárát azt megtaláltam magamnak. Most már legalább 5-6 ilyen citerás lemezem van, és egész más módon játszom, mint az autentikus citerások. Én valahogy kitaláltam magamnak egy játékmódszert, de ezt lehet mondani, hogy azért van, mert nem mentem el olyan citerás képzésre, ahol a népzenei citerásoknak a hagyományos előadás módját tanítják. Nekem ott volt a hangszer, és úgy játszottam rajta, ahogy szívem diktálta. Voltak rövidebbek, a József Attilától a Bálat, meg a Tengerecki Pál, amik a kalákában is citerával szólalnak meg. De aztán a 80-as években elkezdtem foglalkozni a Vörös Sándornak a Teljesség felé című költői prózájával, és hát az rettenesen megfogott. Akkoriban sokat hallgattam ilyen indiai vallásos dallamokat is, közel álltam egy ilyen társasághoz, egy guruhoz, akitől hallottam ilyen dallamokat, és ezek is úgy beépültek ebbe a Teljesség felé dalciklusba. És akkor 78-ban, amikor a Vörös Sándor bácsi, Sanyi bácsi inkább mondjuk így, mert így neveztük, 75 éves lett, akkor jelent meg ez a lemez a Teljesség felé. Akkor még úgy énekeltem, hogy azt az 100 citerát végig én énekeltem, és még én játszottam, és aztán hozzá felvettem tárogatót, pánsípot, klarinétot, furujákat, mindenféle más hangszereket. Ott akkor ezt el is játszottam egy párszor így egyedül, legfeljebb 100 szintetizátor kísérettel. És aztán lett egy nagy meglepetés, amikor 60 éves lettem, most ugye ugrunk egy kicsit, akkor Somu fiam meghangszerelte ezt a Teljesség felét úgy, hogy egy 20 fős csapat adja elő, a barátaim éneklik, meg én is, de egy nem létező együttes. Mindig erre az alkalomra jönnek. Azért mondom most már a mindiget, mert ez egyszerű alkalomot tűnt, hogy a 60 éves születésnapomon elénekeltük, de most már a 18. előadás lesz. Jártunk vele Vásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, de voltunk Gyulán, voltunk Pécsett, a Mipába előadtuk háromszor is, itt a Millenárison, a Várkert Bazárban, és hát most a 75. születésnapomon megint.
Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom.
Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom.
Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom.
Kicsit előre szaladtál. Menjünk még oda-vissza, hogy a Műszaki Egyetemen végeztél építőmérnökként. Miért jelentkeztél a Műszaki Egyetemre? Akkoriban a sebőjéktől kezdve elég sokan elvégezték ezt. Miközben látjuk, hogy egyébként meg egész életükben zenéltek. Tehát te is egy vagy ezek közül, aki elment, elvégezte, és aztán mi történt?
Szoktam is feladni néha találós kérdésként, hogy melyik volt az a zenekar, amelyikben Sebő Ferenc, Halmos Béla, Grillus Vilmos és Grillus Dániel is játszottak egyszerre. Nem tudja senki se, ez a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar volt. Az én szüleim műszaki emberek voltak, anyám vegyész, apám építészmérnök, tehát valahogy olyan kódolt volt, hogy én a műegyetemre jelentkezzem. Nagyon jó voltam fizikából, matekból, és akkor még, ha muzsikáltam is, inkább kamarazenei szinten. De nem volt még akkor zenekarom. Ez 68, amikor elkezdtük az egyetemet, és 69-ben, tehát akkor másodéves voltam, amikor alakult a Kaláka.
Mikor Istvánnal alakult a Kaláka? 1969-ben. Igen. Ott az egyetemen?
Nem. Mikó Pista egyáltalán nem volt műszaki alkat. Jelentkezett már többször előtte is a főiskolára, csak nem vették föl, viszont verseket már gimnazista kora óta énekelt gitárral. Ezt én tőle hallottam többször, és volt is valamilyen együttese, volt egy duója is, és volt egy együttes, ahol hívott engem is, hogy kéne jönni basszusgitározni, hát azon a szinten el tudtam játszani. Abból nem lett kiemelkedő zenekar, viszont én egyszer csak gondoltam egyet, hogy kéne csinálni zenekar, és ki másat szóljak, mint a Pistának. Összejöttünk egy kocsmába, öcsi mindjárt csatlakozott hozzá.
A Vilmos.
Igen. És akkor, na, hogy hívják a zenekart? És a Mikó Pista mondta, hogy legyen Kaláka. Fú, de jó ötlet. Mert ugye ennek van egy kicsit ilyen folklor íze is, meg a közös munka az is ránk jellemző is volt. És mint kiderült, Pista papájának, Zoli bácsinak volt egy ilyen cserkész csapat, ahol könyveket gyűjtöttek. És ebből ilyen könyvtárat is összeállítottak, és az ott a Kaláka könyvtár. És innen jött Pistának az ötlete, hogy legyen az a zenekarnak. És akkor a műegyetemre jártam, de közben a Kaláka egyre több időt vett el az életemből. Hozzá kell tennem, hogy a műegyetemi, akár a kollégáimat, az osztálytársaim, de a tanáraim is nagyon nagy szeretettel és megbecsüléssel fogadták ezt. Pedig még éppen csak, hogy 2-3 éves együttes voltunk, de már hallottak minket a rádióban, meg a televízióban, ugye ezt akkor még így mondtuk, hogy a televízió, mert nem volt 200 csatorna, mint most. És hogy mindenki tudott rólunk.
Újszerű volt az, hogy megzenésített verseket énekeltetek. Tulajdonképpen ti vezettétek be a műfajt, meg mondjuk a Sebő Feri. Persze. Én legalábbis így emlékszem.
Persze, Sebő Feri már hamarabb is énekelt, csak Sebő együttes nem volt még akkor. Később aztán Sebőtös.
Nem volt Feri... arról szó, hogy ti együtt fogtok játszani valaha is?
Nem. Feri más irányt vett, ő tulajdonképpen így a táncház mozgalomnak is atya lesz. Ők inkább a népzenei oldalról közelítették meg a verseket. Ez most egy nagyon leszűkítés, amit mondok, de ha Feri dalait nézzük, annak majdnem mindig van valamilyen folklor alapja.
Ugye Mikó Pista és ti alakítottátok a Kalákát, Vilmos öcséd gyorsan csatlakozott.
Gyakorlatilag alapítottak, hát az első próbát már együtt tartottuk.
És az első felállásban ki volt még benne?
Veres Pankának hívják. Az első, mit tudom én, fél évben talán még ő is énekelt. Aztán utána, hogy valahogy kiderült, hogy nem egészen az ő világa. Akkor aztán trióban maradtunk Pistával, meg Vilivel, és aztán 70 nyarán Vilit behívták katonának. Pistának volt egy osztálytársa, Radványi Balázs, aki szintén csellózott általános iskolában. Azt mondta Pista, hogy hívjuk a Balázst. Összejöttünk, fogta repertoárt, szépen megtanulta. Nagyon jó előadásokat egyetemi színpadon, meg Vászi Mihály estet a Radnóti színpadon. Ott ismerkedtünk meg Katával, mert akkor még irodalmi színpadnak.
Kővári Katalin feleségeddel, aki rendező.
És nem csak a sok színdarabnak, hanem valahogy a Kalákának is rendezője. És amikor Vili leszerelt, akkor igen, olyan jól összejöttünk Balázsral, és kiderült, hogy ő gitározik legalább úgy, mint ahogy csellózik. Úgyhogy fogta a 12 húros gitárját, Vili visszaült a csellóhoz.
Még itt egész... van a Mikó Pista.
Még itt van a Mikó Pista, akit egyébként aztán 73-ban fölvettek a színművészeti főiskolára, és akkor 73-ban voltunk a berlini Viten, a világifjúsági találkozó, a Vitt-díjat is kaptunk, és ott volt tulajdonképpen a búcsú koncert Pistával, és akkor Dabasi Péter, aki a Vizönt együttesben játszott, őt kértük fel, hogy jöjjön velünk muzsikálni, és hát nagyon, nagyon progresszív másfél évet éltünk meg együtt. De aztán utána ő a Kolinda együttest alapította, másfele vitt az útja, és akkor néhány kis, rövidebb kitérő Jorgosz barátunk játszott egy hónapig, meg Kozos Kis Tamás is egy hónapig, és aztán utána Huzála Péter bezupált.
Hányban vagyunk?
75.
Ő azért egy hosszú állandó partneretek volt, 20, nagyon 20
év,
sokáig.
20 év, nagyon sok fele. Utaztunk, sok sikerünk volt, lemezeket csináltunk.
Vilmos közben valahogy kimaradt az
Vilmos közben ennek nem zenei koncepcióbeli, hanem magánéleti okai voltak. Rengeteg elfoglaltságot adott. És magánéletével valahogy ezt nem tudta egyeztetni, úgyhogy csináltunk egy ilyen kompromisszumos megoldást, hogy vannak produkciók, amiket ő tovább visz, például a Mókaláka, ez ugye a Levente Péterrel közös koncertünk, vagy a Kozák Andrissal a Hamletet, amit játszottunk ott a játékszínben. Már annóti színpad volt a Arany János Vörös Sándor estünket a Csíkos Gáborra. Szóval ezeket a esteket ő viszi tovább, de kialakul egy új Kaláka hangzás is, ahova a Bece Gábor, mint nagybőgős csatlakozott.
A Vilmos helyett.
A Vilmos helyett tulajdonképpen. És akkor vagy ilyen felállásban, vagy olyan felállásban voltunk.
Bece Gábor mikor jött?
79 őszén.
Ő volt a legfiatalabb.
Most már nem olyan fiatal, most már.
De ő, most is ő most a legfiatalabb.
Hát most már ő is túl van, 71 éves már, én meg 75. Ez két dolgot hozott az én életemben. Egyik az, hogy olyan munkákat, amiket nem a Kalákában tudtunk megvalósítani, azt még ketten tudtuk csinálni. Például a Kányadi Sándor bácsinak a Vilivel. A Volt egyszer volt egy kis időt, abból nem lett volna Kaláka produkció, vagy a Esti Csendben lemezt, vagy a Hegyi Beszédet, vagy a 15 Zsoltát. Ezek mind olyan produkciók, amik nem Kaláka kompatibilisek. A Kalákában persze meg csomó dolgot meg tudtunk csinálni, amik hát nagyon jól jöttek, hogy ezek vannak. Például a Vion lemezt, vagy a Fekete Ember lemezt, ezeket akkor csináltuk. Ebben a korszakban, amikor már volt Nagybőgő, és volt már, és még Huzala Péter.
Iratom ifjúságomat, melyben oly sokat hergelődtem, s mely, hogy a vénység rám szakad, elrejtőzött a tűnt időben, ellovagolt, gyalog szökött, nem, jaj, hogyan hát ki tudja, hopp, csak úgy elrepült észrevétlen, s kincseiből mit sem hagyok. Ő elrepült, s itt vagyok én, gyér tudománnyal ostobán, mint áfonya, oly feketén, s búsa, se pénzem, se tanyám. Sietve megtagad, megám, legutolsó rokonom is, akinek a zsebe sovány, ahhoz a vérszava komsz. Nem herdáltam soha pénzem tivornyákra, se nőkre. Aki gyaláz, nincs igaza, barátok sem szíthatnak érte. Hisz nem éltem az ő zsebükre, ez így van, ezt állíthatom. Tiszta arcnak, tiszta a tükre, hallgasson hát a rágalom. Tiszta arcnak, tiszta a tükre, hallgasson hát a rágalom.
Gondolom, megtörte a ti együttműködéseteket, illetve a Kalákának azért egy elég komoly veszteség lehetett, amikor Huzala Péter úgy döntött, hogy ő szóló karrierbe kezd. Nyilván ezen már túl vagytok, már érzelmileg, lelkileg ti is túl vagytok.
Éppen most volt ötösben koncertünk a Marcinai téren múlt héten.
De jó. Meg azért persze. Meghívtátok a Kaláka Fesztiválra is, őt nem is egyszer, és ő se tartotta az élete legjobb lépésének, hogy elhagyta a Kalákát.
Mert nézd, most éppen volt egy film, talán látták a hallgatók közül a Kaláka a Kárpátoktól a Karib-tengerig című filmet, és ebben Péter még el is mondta, amit meg számomra váratlan is volt. A idő előre haladtával, ahogy mondtad, hogy Péter kivált a zenekarból, akkor Willivel megint megbeszéltük, hogy akkor legyünk úgy kvartett, hogy ő visszajön, nagybőgő is megmarad, és onnantól kezdve mi egy ilyen három különböző felállásban létezünk.
Ez 95?
Ez 95, igen. Volt bennünk annyi rugalmasság, hogy ezt meg tudtuk valósítani, mert ugye Virinek addigra már a gyerekműsorban egy teljesen önálló profilja alakult ki, és hát az virágzik azóta is. Tehát azt mondtuk, hogy a gyerekműsorokat, azokat játsszuk hárman. Balázsral, Gáborral. Ezt a Kalákok kicsiknek, amiről szó volt, azt is, vagy gyereknapkor, vagy a nálatoknak állatok előadása. Nagyon sok gyerekműsorunkat így hármasban játszunk. Amikor felnőttek koncertünk van, vagy olyan irodalmi est, vagy Szabó Lőrinc est, vagy Kányádi est, vagy József Attila est, akkor azt négyesben játszunk azzal a felállással, hogy Vilmos benne van. És decemberben, amikor megint sok a dolgunk, a Szabad-e bejönni de Betlehemmel kapcsán, amit ugye 1987-ben jelent meg, és azóta is műsorom van, akkor abban egy barátunk, Major Gabi, akit szintén zenész kollégaként is ismertünk már, őt megkértük, hogy ő álljon be. Úgyhogy most már 30 éve Major Gabi a decemberi negyedik, és hát Major Gabi aztán ilyen univerzális beugró lett, mert amikor Balázs nem tudott eljönni Dél-Amerikába a turnéra, akkor a Gábor jött a Balázs helyett. Amikor Indiába mentünk, akkor ötösbe mentünk. Akkor aztán volt, hogy nem tudott Willi egyszer eljönni Kaliforniába, akkor oda is a Major Gabi jött. Szóval vele is már, nem is tudom, 15-20 országban voltunk, Mongóliába, oda is a Gabi. A dolog szellemisége megmarad, érted? Tehát, ha ott vagyunk, mint Kaláka, akkor azt a szellemiséget sugározzuk, és azt a hozzáállást a költészethez, a magyarsághoz, az anyanyelvünkhöz, amit bármilyen más felállásban is.
Az egész világot bejártátok, ahogy most itt elmondtál néhány országot, ez pontosan leképezi nagyjából a Földet, mindenféle kontinensét. Miközben ugye magyarul énekeltek, és ez nagyon-nagyon fontos a Kalákánál. Ez nem angolosítható, ez nem tehető át más nyelvre, mert hiszen magyar költők magyar verseit énekelitek. Kik azok, akik meghívnak benneteket, és milyen közönséghez jutnak el, mondjuk Mongóliában, vagy Kaliforniában, vagy bárhol a versenyben?
Mongóliában egyszer jártunk, az nem egy ilyen állandó pálya, de Japánban például vagy 8-szor. És ott pedig senki sem beszél magyarul. Az nem olyan nagy baj, hogyha egy kicsit titokzatos a dolog.
Oké, de nem árt megérteni a versek tartalmát, amiket ti énekeltek. Tehát ott nagyon is fontos üzenete van a szövegnek.
Teljesen igazad van. De egyébként a zene akkor is közöl valamit, hogyha nem értik szó szerint a verseket. És hogyha a zene közöl valamit, és látják, hogy akik éneklik, azok komolyan veszik, és milyen érzelmi dolgok csatlakoznak belép, és előtte az ember elmond egy kis sztorit arról a versről, hogy ez most ki írta milyen hangulatban, miről szól, akár még egy arany baladát is el lehet mesélni, akkor azért tudja követni. De ebben volt egyébként egy nagy ugrásunk, mert 2001-ben volt Párizsban egy koncertünk, amin ott volt Lackfi János, aki ugye franciát tanít az egyetemen, francia gyodalomból teljesen otthon van, és megkértem, hogy ha már ott van a koncerten, akkor ugyan olvasna már föl egy-két, ugye a Robert Desnos-tól a Pelikán, az is francia vers, vagy Villon Ballade, és akkor ő ráadásul már nem elégedett meg azzal, hogy felolvassa, hanem elkezdte mondani, hogy ki az a József Attila, hogy került a Sorbonra, akkor az Adi, akkor az Arany János, és kiderült, hogy föltaláltunk egy új előadást, aminek körülbelül az egy negyede próza, amit mond egy olyan ember, aki ismeri a befogadó közösségnek a kultúráját, az anyanyelvét is, meg az, hogy mire fogékonyak. És el tudja mondani az ő nyelvükön. Mert én nem biztos, hogy el tudom mondani egy franciának vagy japánnak pontosan, hogy ő mit értsen az alatt, de ő el tudja mondani. És akkor kiderült, hogy kitaláltunk egy új formát. Mindjárt kaptunk meghívást a Sorbonra ezzel az előadással, meg máshova is. És Jani azóta is többször voltunk francia nyelvterületen, Belgiumban is, Franciaországban, és akkor már elkezdtük ezt alkalmazni. A Szkárosival nem is tudom, hány szabadunk Olaszország. Négyszer-ötször, akkor volt, hogy Angliában a Sárközi Mátyás konferált minket, vagy Nádasdy Ádám. De például a Törökországban is volt egy ottani magyar költő, Szörvösi Balázs, aki nagyon jól beszél, vagy Rosonczi Kovács Misi, vele csináltunk egy lengyel turnét, meg most már egy olaszt is. Én meg se szólalok olyankor. Ő konferálja az egészet, és akkor mi pedig énekelünk.
Mikortól tudtad te azt, hogy ez a te életed, ez a te utad?
Fura, de azt mondom, hogy az ez sok dolgot foglal magába. Hogyha az ez alatt te most csak azt érted, hogy mióta tudom én azt, hogy nem a műegyetemi diplomám adja meg a lökést, hanem az a zenei pálya, amiben akkor beléptem, akkor azt kell mondanom, hogy már akkor, amikor éppen idén fogom megkapni az arany diplomámat, akkor, amikor megkaptam a diplomámat, akkor már teljesen nyilvánvaló volt, hogy én nem azzal fogok foglalkozni. Aztán, hogy a zeném belül, hogy a kalákával, vagy az én bibliai dalaim, vagy ez a teljesség felé, vagy még más dolg is, amik elindultak, azok többfélék, de mégiscsak a kaláka ennek a legfontosabb része.
Igen, de ehhez tudnod kellett azt, hogy ebből meg tudok élni, ebből karriert tudunk építeni, ez kitart az életem végéig, és még nagyon szeretem is csinálni. Mert gondolom, hogy ez egy ajándék egyben az élettől, vagy a sorsodtól.
Én hálás vagyok ezért a fennvalónak, hogy valóban megvan ez a képességünk, már eleve a dalcsinálás képessége, és bennünk meg van annyi invenció, hogy állandóan újat és újat tudunk kitalálni. Ez sülhetett volna el másképp is, de hát hál' Istennek így sült el. De hogyha most azt mondod, hogy mit fog csinálni 10 év múlva, ha még élek, akkor feltetek ugyanezt. Éppen tegnap is írtam egy dalt.
Mikor született meg az utolsó lemezetek?
2019, akkor kiadtunk egy Kaláka 50 című lemezt, amiben nagyon sok új dal volt. Akkor készült egy olyan lemez, hogy fontosnak vélt vinnivalóim, Kándor Sándor versétal egy sor. Ez egy élő lemezfelvétel, nem is jelent meg fizikai módon, az fönn van a felhőbe. Ezt a Kaláka Fesztiválon rögzítettük úgy, hogy hatan voltunk a színpadon, Mikó Pista is, Huzella Péter és a mai négyes, tehát Besze Gábor, Radványi Balázs, Vilmos Öcsém is én. És aztán most meg nagyon mondták, hogy miért nem jelenik már meg vinil, ugye most ez a bakelit lemeznek, most ez a mutációja, amit már nagyon sokan vártak, és most a 55-ös évfordulóra megjelent egy Kaláka 55, ez a címe. Ez tulajdonképpen egy válogatás, és a közönség szavazatai alapján tettük bele olyanokat, amik nem jelentek meg lemezen, és most olyan technikai háttérrel, ami a lemeznek a hangzásához kell.
Összesen hány lemezetek jelent meg eddig?
Olyan 30 körül biztos, hogy a Kaláka lemezek, hogyha hozzáteszem az én saját lemezeimet, az is még legalább 10, akkor Vili lemezei, hát akkor biztos 50 fölött vagyunk. Hát a dalaink száma meg, ami így Kaláka dalként van deklarálva, az 1300-1400 körül van, meg hát még más anyagaim is vannak. Simonyi Zolival írtunk 5 bibliai lemezt, vagy ez a teljesség felé a családi kör, vagy a Lacki, ami dolog. De nem tudom pontosan, hogy ennyi, de nem is kell állandóan húzogatni a strigulákat. Egy ideig tudtam, hogy hány koncertünk volt, mert mindig a naptárba vezettem, hogy aztán egyszer elveszítettem a notoszomat. Azóta nem írogattam, hogy hány van, de biztos, hogy 10 000-nél több koncertünk volt már.
Mi gyönyörűség íme látsz, amikor az Atyafia együtt muzsikál. Ott van az áldás, hiszed én, csak oda küld, ha mi urunk engő ciperát. A Sionnak tetején megül a Hermon harmatja, s csillog Mili vég. Sem olyan jó s gyönyörű, mint mikor az Atyafiak együtt muzsikálnak. Itt van az áldás, hiszed én, csak ide küld a mi urunk tengő ciberátot.
Ami még nagyon fontos, és azt hiszem ez is neked köszönhető elsősorban, hogy fesztiválokat szerveztek. Az első ilyen nagy fesztivál volt mindenképpen a Kaláka Fesztivál, ami még a rendszerváltás előtt elindult, és azóta is egyfolytában tart. Az idei a 45.
Egész más világ volt, és akkor a Miskolci Művelődési Központ még volt, és onnan felkértek, hogy csináljunk valamilyen nyári zenés produkciót. Ők se tudták, hogy pontosan mire gondolnak. És én se tudtam. Először még gondolkoztunk azon, hogy ilyen vagy olyan zenés színdarabot. És ma is emlékszem, hogy vezettem a buszt, és egyszer beugrott, hogy de hát nincsen folkfesztivál. Mi akkor már játszottunk Németországban, Hollandiában is ilyen folkfesztiválokon, csináljunk egy folkfesztivált. Már nagyon szeretettel fogadták az ötletet, és akkor el is kezdtük harmadik alkalommal már. Nemzetközi volt. Jöttek mindenhonnan a világból, mert hogy nagyon izgalmas ország voltunk 80-as években. És akkor az eltartott még 90-90-ben, akkor itt egy zuhanás volt, magánkézbe kellett venni az egészet, mert megszűnt a művelődési központ, de valahogy sikerült, először a Kaláka Alapítványt erre állítottuk be, hogy az rendezze a fesztivált. Voltak mindig munkatársaim, akivel együtt tudtuk szervezni, mostanában a Grillus Kft. Szervez inkább, és hát a jellegén pedig talán az változott az utóbbi 20 évben, hogy ellepték Magyarországot a külföldiek. Van olyan fesztivál, ahol nincsenek is magyarok már, szinte. Elhatározzuk, hogy mi pedig egy ilyen magyar fesztivál leszünk. Jó, most is van egy angol zenekar, de az ők is itt ennek Magyarország.
A szerint is lehet korszakolni ezt a fesztivált, hogy egy darabig Diósgyőrben volt, és egy ideje Egerben van. Mióta van Egerben?
Hát olyan 12 éve, azt hiszem, vagy 13, de ez nem az én döntésem volt. Miskolcon egyre fogytak a lehetőségek, a város is úgy látszólag nem olyan nagy örömmel vette, mint amikor kezdtük, és közben a várat pedig elkezdték faragni. Én nem azt mondom, hogy nem volt ebben jó szándék, hogy visszaépítsék azt a anzsukori várnak valamilyen jellegét, és lehetett volna ez talán szép is, de a fesztiválra alkalmatlanná vált. Ez is akkor, hát hova menjünk? Na, és akkor mondtuk, hogy hát úcsó, akkor sok helyre hívtak. És mi akkor azt mondtuk, hogy hát akkor nem menjünk messzire, menjünk át a Bükk túlsó oldalára, és elmentünk Egerbe. Gyönyörű volt akkor a vár, igaz, hogy azt is azóta építgetik, most már nem olyan jó ott, de megtaláltuk a helyünket az Érsekkertben, ahol viszont csodálatos helyszínünk van.
Az idei Kaláka Fesztivál június 26-ától 29-ig tart.
Igen, eléggé kialakult a struktúrája az utóbbi időben annak, hogy most már nem bővülünk 4 nap, ez bőven elég, és nagyon szép hagyomány lett az, hogy egy verskoncerttel kezdjük. Ugye nem csak mi vagyunk, akik verseket énekelnek, hát több verséneklő együttes előfordult már a Kaláka Fesztiválon, a Szélkiáltó, vagy a Misztrál, vagy mások is. Valaha még verseny is volt a verséneklőknek a Kaláka Fesztiválon. De most már verseny nem tartunk, de verskoncertet igen. 27-én beköltözünk az Érsekkertbe. Pénteken még délután indul el a program. Mindig 4 koncert van. Hát idén jubiláns együttes, például a Romanodrom, Makán, a Kis Tibi az Aranyakorddal, meg a Cimbali Band. Szombaton és vasárnap délelőtt is vannak koncertek, mert gyerekeket is hoznak. Nem, mint hogyha ártana nekik az esti koncert, mert akkor is nagyon sok óvodás még ottan pattog, ilyen helyesek. De nem biztos, hogy nekik érteni kell. Kányadi Sándor bácsi mondta annak idején, hogy nem olyan nagy baj, hogy tudják kívülről, mire megértik mondjuk egy Józsa Attila verset.
Vagy egy Kányádi verset.
Vagy egy Kányádi verset. Úgyhogy lesz bábszínház, lesz játszótér, lesz mindenféle kézműves foglalkozás, és például Vilmos öcsémnek a szóló gyerekműsora lesz, vasárnap pedig Kaláka koncert lesz, már a gyerekműsorunk, a gyerek részt. Az mindig szombaton és vasárnap 10-14 óráig tart. Persze folytatódik a koncertek sora, a Vujcic együttes, tudni kell róluk, hogy amikor ők játszanak, mindig esik az eső. Ők az eső felelősök, fölmennek a színpadra, és zuhogni kell. De lehet, hogy idén nem így lesz. Bognár Szilvia és zenekara, Simple English, Andy Ruth barátunk, aki itt él Pécsen, ő már többször volt a fesztiválon, és hozza a bandáját. És a folk zenekar, ezt lehet, hogy nem ismerik sokan, már egyszer kiadtuk a lemezüket, nagyon jó muzsikát játszanak, népzenét, és hát olyan vendégek lesznek idén, mint Sebő Feri, Bognár Szilvi, Lantos Zoltán, a hegedűsnek, Káli Dartur. Most megjelenik az új lemezük, úgyhogy ennek a bemutatója is lesz tulajdonképpen.
És be fogjátok mutatni a Hegyi Beszéd című előadást, ami igen, 1995-ben megszületett már, Sumonyi Zoli követte igen el a verseket, és a Máté evangélium alapján készült.
Igen. Ezek a bibliai lemezeink, ezek nem szezonális termékek, ugye természetesen. Ahogy a Pál apostol az első ilyen bibliai lemezem, az is többször előadatik majd idén is. Ugyanez van a Hegyi Beszéddel, vagy a 15 Zsoltárral, és a Hegyi Beszédet, hát most egy kicsit szomorúan fogjuk mondani, hogy ugye Mécskarcsival játszottuk 30 éven keresztül, mindig ő olvast az evangélium szövegeket. Most majd a költő maga, Sumonyi Zoltán fog eljönni az előadásra, és ahogy tavaly egy Deák téri koncerten is már ő mondta, amikor már Karcsi nem tudott eljönni, most ő fogja majd mondani azokat a szövegeket, amik segítenek ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a bibliai eredetihez. Babisnak van egy középkori himnusz gyűjteménye, az Amor Sanctus, és ennek a formáit használta fel Sumonyi Zoli arra, hogy ezeket a Hegyi Beszédből írott verseket ezekben a formákban öntötte. Mi pedig többféle népzene hatására írtuk a dalokat. Ezt most Egerben a református templomban fogjuk tartani szombaton délután. Minden évben játszunk egy templomi koncertet, általában szombat délután. Bejártuk már Eger több templomát, és nagyon örülünk neki, hogy mindenhol szeretettel fogadnak minket. De hát akkor még ott van hátra ugye a vaszárnap, amikor lesz Sebestyén Máté és Andrész Kilci.
Visszatérő vendégek.
Remek páros, visszatérő vendégek. Lesz a Góbé zenekar, mindenki ismeri őket, népzenét játszanak, lesznek kalák, és akkor búcsúzó a Csíkzenekar lesz, akiknek ugye a legfontosabb zenei embere Szabó Attila, nem tudom hivatalosan milyen tisztséget kell mondani, szintén egri, úgyhogy számára hazai pálya ez az Eger. Csíkjáni most abba hagyta a Csíkzenekarban az éneklést, egy csodálatos fiatal srácot talált. Úgy hegedül és énekel, hogy már tavaly én hallottam őket, úgyhogy idén a Fatemblom Fesztiválra is eljönnek megint, és most Egerbe is eljönnek.
Tehát ennyit az Egri Kaláka Fesztiválról, ami az ide már a 45. És akkor is lezárjuk ezt a beszélgetést, Dani. Azt már említetted, hogy tulajdonképpen nem látod magad előtt azt, hogy te valamiért is abba hagynád ezt a zenészi pályát. Tehát, hogyha most megkérdezem, hogy a 80. születésnapodat hogyan akarod ünnepelni, vagy a 85-et, vagy a 90-et, és így tovább, akkor erre mi a válaszod?
Nem tudom, hogy egyáltalán ünnepelem, bár mondjuk a család génállomány, apám 90-en túl, anyám 100-on túl, tehát akkor arra predesztinálna, hogy én legalább 90 évet élek, de nem biztos, hogy még egy ilyen koncertet fogok tartani, mint ez a 75-ös. Nem biztos, hogy erőnléti vagy valami más okból. Ezt most annyira szép kereknek érzem ezt az egészet, hogy nem is gondolok arra, hogy mi is lesz a folytatás. Mondom én, miközben itt van már a példány, meg a kutatásfizetés, írom a következő dalomat. Egyébként pedig nyilván aktív életet fogok élni, de nem tudom, hogy ez hova megy. A Kaláka 55-öt is annyira szép kerek, nem zárónak, mert miért mondanám zárónak, de nem foglalkozom most vele. Bennem nincsen ilyen előkép, hogy mi lesz a 80 évesen.
Hát jó egészséget kívánok neked minden esetre, akármi is legyen.
Köszönöm szépen.
A mai kávéház vendége Grillusz Dániel zenész, a Kaláka együttes alapítója és vezetője volt. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Az életet úgy tekint, mint az óriás kígyót. Ha távol tartod magadtól, gyönyörködhetsz benne. Táncos
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es